9 óra 43 perc van, folytatjuk a beszélgetést Király Bélával, az m4privátbankár.hu munkatársával. Ugye most már augusztust írunk, és hát hosszú évek után változik a rezsicsökkentés rendszere. Átlag fogyasztásig marad érvényben a kedvezményes gáz és villanyár, a fölött viszont a piaci árat kell megfizetni. Hát itt ingatlanos szakértők már többször elmondták, hogy gyakorlatilag, majd kiderül, hogy ki lesz pontosan biztonságban, vagy ki az, aki befér az átlagfogyasztás kategóriájába, de aki mondjuk napelemet szerelt fel, az most jól jár.
Így van, én azt gondolom, hogy azok, akiknek energiatakarékos a házuk, jól van szigetelve, vagy valamilyen módon zöld energiát használnak, azok most biztos, hogy egy kicsit nyugodtabbak. Az a probléma, hogy a hazai lakásállománynak ez nagyon szűk része, és nagyon jelentős az az állománya, ahol gyakorlatilag nagyon elavult energiafalú épület, az utcát fűtik, a háztartási berendezések nagy fogyasztásúak, úgyhogy nagyon sok ember azt gondolom, hogy most a következő, vagy hát már az elmúlt hetekben is erősen matekozott azon, hogy tud becsúszni az átlagfogyasztás alá.
Vannak egyébként kalkulációk azt illetően, hogy ki az, aki kiszorul a teljesen kedvezményezett körből? Hányan? Hány háztartás?
Igazából amik adatok napvilágot láttak, azok alapján az jött ki, hogy nagyjából a fogyasztóknak a fele vagy gázból, vagy villanyból át fog csúszni a piaci áras kategóriába, ami főleg a gáz esetében óriási érvágás, hiszen hétszerese lesz a mostani szintnek. Úgyhogy aki mondjuk egy 10.000 forintos számla helyett egy 70.000-es számlát fog kapni, az nyilván a CVS fog kapni. És hát ez, én azt gondolom, hogy itt nagyon komoly szociális kérdések is felmerülhetnek, hiszen nem feltétlenül olyan. Tehát nyilván akinek medencét fűt, amivel szokott mindenki példálózni, az nem hiszem, hogy akkora érvágás lesz, de nagyon sok vidéki ember ez a kádárkockának nevezett nem túl nagy 60-80 négyzetméteres házakban lakik, de annyira rossz a szigetelés ezeknek az épületeknek, hogy átcsúszhatnak a piaci áras szintre. Nagyon sokan akár panel lakásban is, hogyha nincs lesz szigetelve, akkor becsúszhatnak. Úgyhogy nagyon sok olyan ember lesz, aki jövedelme alapján egyáltalán nem tudja megengedni azt, hogy ezt kifizesse, és nem tudom, hogy ezt mennyire gondolta át a kormány. Nyilván az a szándék, hogy kicsit odafigyeljünk, ne pazaroljunk, az előremutató, a megvalósítás az, azt gondolom, hogy sok kérdést föl fog még vetni.
Uh-huh. Ez az átlag fogyasztás, ez úgy jön ki, hogy augusztustól kezdve, vagy ez így visszamenőlegesen az éveleje óta?
Elvileg a jogszabály alapján augusztustól kezdve, ugyanakkor a szolgáltatók azok, ha valaki átalánydíjat fizet, akkor korábbi évek fogyasztása alapján fogja a következő időszakot számlázni. Én azt gondolom, hogy ez önmagában ez a rezsi emelés, ha szabad így nevezni, az mindenkit megfontolásra fog késztetni, úgyhogy én meglepődnék azon, hogyha mindenkinek ugyanakkora fogyasztása lenne, mint az elmúlt egy évben. Egyébként erre már van is jel, hiszen a legutóbbi áramfogyasztási adatok már azt mutatták, amik a bejelentést követően láttak napvilágot, hogy mindenki elkezdett odafigyelni, és jelentősen csökkent a hazai áramfogyasztás az elmúlt hetekben.
Ez ugye a magyar fogyasztók, háztartások felét érintheti a megemelkedett rezsiköltség, ez azért én kicsit a szívemhez kaptam, azért a kormányzat ennél jóval kevesebbet val be, meg tényleg az, hogy 10.000-ről 70.000 forintra emelkedik, az is nagyon brutális. Ez a fele, ez így nagyjából akkor így teljesülhet?
Hát itt a kormány azt mondta, hogy a fogyasztók negyede fog átcsúszni a piaci áras részbe, de ők nem számoltak azzal, hogy mondjuk lehet, hogy valaki áramból kevesebbet fogyaszt, de gázból többet, vagy fordítva, vagy vannak olyanok, akik bár ott részben mentesítették, akik csak az egyik energiaforrást használják. Úgyhogy van egy csomó olyan kérdés, ami szerintem a gyakorlatban fog majd megmutatkozni, de mondom, ezt piaci elemzők számolták ki, hogy nagyon sokan vannak, akik nyilván nem mindkét energiahordozóból, hanem az egyikből, de átcsúsznak majd a piaci áras kategóriába.
És aki nem szerelt fel napelemet, sokan vannak ilyenek, akinek nincs jól leszigetelve a lakása, az a spórolásokon kívül mit tud tenni?
hát nyilván reménykedni abba, hogy lesznek olyan energetikai programok, amik segítik őket. Egyébként az év elején, illetve múlt év végén volt egy olyan, amikor gyakorlatilag 100%-os tehát önerő nélkül lehetett napelemeket felszerelni, ilyen pályázat, ami elvileg ősszel még folytatódik, és mindenki nagyon reménykedik abban, hogy az uniós forrásokból lesznek ilyen pályázatok, amik akár szigetelésre, akár energiatakarékosságra, akár például napelem felszerelésére lesznek majd.
Mellékvágány, hogyha lesznek ugye uniós források.
Így van, hát is meglátjuk, de hát a néhány hete volt a Varga Juditnak ez a négy pontja, ott az egyik pont az volt, hogy Magyarország az uniós forrásoknak egy jelentős részét arra fordítaná, hogy az orosz energiahordozóktól függetlenítse magát, tehát hogyha lesz megállapodás, akkor
ez mondjuk valószínűleg egyébként jó szempont lehet a bizottságnál, nem?
Én azt gondolom, hogy igen, ez egy pozitív pont. Nyilván a jogállamisági kérdések azonban továbbra is lógnak a levegőbe, úgyhogy nem sikerült egyelőre megállapodni.
Uh-huh. A rezsicsökkentés ugye sokszor így híresült el a médiában, szóval a rezsiszabályok változtatása pedig minden bizonnyal még jobban megdobja az inflációt, és a Magyar Nemzeti Bank azt hiszem a múlt héten tartott az egyik kamatdöntőülés után sajtótájékoztatót, és ott az hangzott el Virág Barnabástól, az MNB alelnökétől, hogy 0,3%-kal járulhat hozzá. A következő egy évben ennyivel fogja mindig megdobni az inflációt. Te itt erre egy kicsit mosolyogtál, hogy azért ennél magasabb lehet majd a hozzáadott érték.
Én azt gondolom, hogyha önmagában azt nézzük, hogy a háztartások felét érintheti, akkor biztos, hogy ennél magasabb lesz. Egyébként azt is érdemes figyelembe venni, az inflációs kosárban akár az üzemanyagok, akár a gáz, akár a villamos energia nagy súlya van, az üzemanyagok 6, a másik két energiahordozó pedig 7-8%-kal, tehát hogyha itt, tehát egyszerűen matekból le lehet vezetni, hogyha mit én nő 10%-kal, az önmagában több lesz, mint amit Virág Barnabás mondott, és én azt gondolom, hogy átlagosan, hogyha a teljes fogyasztásra vetítjük, akkor biztos, hogy egy 10%-os áremelkedést lehet mondani. Úgyhogy én inkább azt mondom, hogy a mostani változások afele mutatnak, hogy a következő hónapokban akár 20%-os hazai infláció is lehet. Természetesen még nem tudjuk, hogy ezeket, hogy ki csúszik át, ki nem csúszik át ezt a KSH, hogy fogja betenni a metódusába. Ez a következő hónapokban majd kiderül, de hogyha ezeket nézzük, hogy milyen áremelkedések lehetnek a fogyasztók egy jelentős részénél, akkor mondom, nem lenne meglepő, hogyha akár 20% körüli szintre ugrana fel a fogyasztói árszínvonal.
Ez még idén lehet.
Igen, az őszi hónapokban.
Mert egyébként még az alacsony bázis
igen.
És akkor jövőre már a bázis az magas lesz, de...
Igen, viszont akkor megborul az MNB-nek az a várakozása, hogy az év második felében már a jegybanki tolerancia sáv közelébe lesz az infláció, hiszen gyakorlatilag az őszi hónapoktól kezdve görgetjük ezt egy évig a bázisba, úgyhogy gyakorlatilag én azt gondolom, hogy 2023 utolsó hónapjaiban lehet egy komolyabb inflációs csökkenés, addig folyamatosan magas lesz.
Uh-huh. De a rezsicsökkentés átalakítása azért, mondhatjuk így talán, hogy több sebből vérzik, vagy másképp is lehetett volna nyilvánvalóan csinálni, mondjuk akkor jövedelem szinthez viszonyítottan, de összességében azt gondolom, hogy hosszú távon talán az viszont már nem lenne egy észszerű döntés, hogyha elmúlik az energiakrízis Európában, és visszatérés következik be a rezsicsökkentés. Ez azért, mert hogy már ezt évekkel korábban el kellett volna kezdeni a napelemekkel, felszerelést, az energiahatékonyságra való átállást, tehát hogy a hosszabb távú célok érdekében pedig úgymond idézőjelben, és ez most nem hangzik jól, de hogy pont az lenne a cél, hogy inkább próbáljuk kiküszöbölni azt, hogy piaci alapon kelljen többet fizetnünk, nem?
Én azt gondolom, hogy igen, abszolút az lenne a cél, hogy ha források vannak, akkor azt ilyen célokra biztosítsák, amivel egyrészt a fogyasztást lehet csökkenteni, másrészt pedig zöld energiát lehet előállítani. Ahol támogatás kell, ott pedig tényleg meg kell nézni, hogy ki az, aki szociális alapon rászorul, és célzottan kellene az, hogy gyakorlatilag a teljes lakosság megkapta a rezsicsökkentést.
Hozzászoktunk az alacsony energiához.
Így van, én azt gondolom, hogy mindenkit elkényelmesített, illetve az a kommunikáció, hogy az örökké megmarad, az megint csak afele mutatott, hogy akinek esetleg volt is saját forrása arra, hogy energiahatékonysági lépéseket tegyen, leszigetelje a házat, napelemet szereltessen fel, az nem feltétlen csinálta ezt meg, mert kiszámolta, hogy nagyon hosszú megtérülés, és azt mondta, hogy akkor inkább más csinálok ebből a pénzből.
Uh-huh. Végezetül, mert hogy az első blogban is beszélgettünk kicsit az ellátási biztonságról, földgáz, villamosenergia tekintetében lehet-e tartani attól, hogy az ellátás biztonság recseghet, ropoghat a következő időszakban?
Itt alapvetően azt kell látni, hogy az ellátás biztonság az három lábon áll. Egyrészt az import, másrészt a betárolt földgáz, ami a tárolókba kerül, harmadrészt meg a hazai kitermelés. Úgy tűnik, hogy a tárolókat azért töltögetik, bár az elmúlt évekhez képest a mostani adatok alapján rosszabbul állunk. A hazai kitermelést elvileg növelni fogják, hiszen a 7 pontos energia vészhelyzeti javaslatban ez szerepelt. A harmadik kérdésnél pedig egy óriási kérdőjel van, hiszen azt látjuk, hogy Nyugat-Európa jóval kevesebb földgázt kap, mint ami a szerződésekben szerepel. Magyarország egyenlőre megkapja. Így összetesszük a két kezünket, és reménykedünk, hogy az oroszok minket nem fognak büntetni, és folyamatosan szállítanak. Abban az esetben nem lesz gond, hogyha leállítják a szállítást az irányunkba is, akkor nyilván nálunk is komoly problémák lehetnek.
Most a tárolói töltöttségek hogy állnak nagyjából? Azt hiszem, uniós irányelv, hogy 80%-ra kellene feltölteni, de ennek nem tudom, hogy ki tud megfelelni majd.
Igazából az a ebbe a trükkös, hogy vannak olyan országok, ahol nagyon kicsi a tárolói kapacitás, ott nyilván sok, tehát a lengyelek, amikor tavasz folyamán abszolút összerúgták a port az oroszokkal, és bejelentették, hogy ők nekik milyen jól állnak a tárolói kapacitásaik, akkor azt nem tették hozzá, hogy de fogyasztás arányosan nagyon kicsi amit náluk van. Nálunk fogyasztás arányosan Európában az egyik legmagasabb a tárolói kapacitás. Nyilván emiatt sokkal többet kell arányosan nekünk betölteni. Nagyon szélén leszünk, tehát valószínűleg túllépjük a 80%-ot, de éppen csak.
Uh-huh. Na és még egy utolsó, hogy ugye a múlt héten Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter nyilvánvalóvá tette, hogy ugye Magyarország számára elfogadhatatlan, hogy egyrészt ez a 15%-os fogyasztás csökkentés, amit a tagállamokra irányozva szeretne elérni az Európai Bizottság. Másrészt nem tudom, hogy erről van-e már elfogadott javaslat ilyen szolidaritási gáz elosztásról.
Ez egyelőre napirenden van, de nem született megállapodás. A másik részét pedig bármennyire is ilyen szarkasztikusan hangzik, én azt gondolom, hogy a rezsiszabályok változásával, ha nem is 15%-ot, de látványosan fog visszaesni a hazai fogyasztás, úgyhogy nem is értem, hogy Szijjártó úr miért tiltakozott ennyire, hiszen én biztos vagyok benne, hogy legalább egy 10%-os visszaesés csak a lakossági fogyasztás nem biztos, hogy lesz.
Köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk az elmúlt egy órában. Király Béla, az m4privatbankár.hu munkatársa volt a reggeli monitor vendége. Szép napot, szép hetet, szia!
Köszönöm, viszontlátásra!
Zenével megyünk tovább, utána 10 órakor a hírekkel jelentkezünk.